Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a te jelenlétedet. Köszönjük, drága szent szellem, a kiáradásokat. Hálákat adunk, atyám, az esőkért, a szellemi esőkért. És köszönjük a kijelentés, bölcsesség, tisztalátás szellemét és a különbségtétel szellemét, amit nekünk adtál, hogy meg tudjuk különböztetni a hamisat az igaztól. Hálákat adunk, atyám, a te igédért, amely egyrészt világító szövétnek, amely vezet bennünket azon az úton, amelyen járnunk kell, hogy el ne tévedjünk. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkáját a kereszten. Hálákat adunk a győztes névért, amely által királyokként uralkodhatunk ebben az életben. És mi az ige cselekvői vagyunk. Ellenállunk az ördögnek. Talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét. És mennyei atyánk megígérte, hogy nagy gyorsasággal megrontja a sátánt a talpunk alatt. Köszönjük a szolgáló angyalokat, akik szintén a segítségünkre vannak. Köszönjük, atyám, hogy a mai napra is hozzánk illő eledellel táplálsz bennünket. Látó szemet és nyitott szívet szólunk, atyám, hogy az ige jó magként be tudjon plantálódni a szívekbe. A szívek a jó termőföld, és amikor az ige gyökeret ver, fel tud növekedni, és meg tudja hozni a bőséges termést. Köszönjük, atyám, hogy a te kegyelmed által gyümölcsözőek vagyunk. Hálákat adunk, hogy veled együtt járhatunk. Köszönjük, atyám, hogy nekünk adtad a nemzeteket, és mi beszólítjuk az elveszetteket Krisztus testében. Megáldjuk Jézus nevében mindazokat, akik a szívünk tápláján vannak. Megáldjuk az országunk vezetőit, az Európai Parlamentben levő vezetőket. Megáldjuk a szellemi családunkat, fizikai családunkat, hozzátartozóinkat, ellenségeinket, Izrael népét, előjáróinkat, a szolgálótársakat és a mai alkalmakat a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy te feljétettél bennünket, és nem farokká, és a hatalmasok közé ültettél bennünket. Hálakat adunk, atyám, hogy te minden jóval elhalmozó bennünket, mint a te gyermekeidet. És köszönjük, atyám, hogy bőségben járhatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megváltottál minden átoktól, szabadát tettél minden gonosz erőtől, betegségtől, és kihirdetjük, hogy mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert a megváltás tényét semmi nem tudja megváltoztatni. Tied minden dicsőség, atyám, mindörökkön örökké. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Az Úr Jézus szeretete szorongasson benneteket. Folytatjuk a sáfárság sorozatunkat. A negyedik rész következik, és a mai tanítás címe gazdasági rendszerek. Az első pont kétféle rendszer. Isten figyeli, hogyan kezeljük a javainkat, hogyan sáfárkodunk mindazzal, ami ránk bizatott. Az egyszerű fordításból olvassuk a Máté 25-21-et.
Ura, megdicsérte! Jól van, hűséges és derék szolgám, Jól gazdálkodtál ezzel a kevéssel, ezért sokkal többet bízok rád. Gyere, és örülj velem együtt.
Ehhez hasonló ige több helyen is előfordul, ahol a kicsi, a kevés jelenik meg. A kevés azt jelenti, hogyan viszonyulunk az anyagiakhoz, hogyan sáfárkodunk a pénzzel, a vagyonnal. A sáfárkodásunkat megmutathatjuk az anyagiak területén abban is, hogy képesek vagyunk bölcsen befektetni, és általa gyarapodni. Ehhez bibliai ismeretre van szükség, ezért meg kell tanulnunk a vetés-aratás szellemi törvényét, és az ezzel kapcsolatos igei ismeret hiányt pótolni szükséges. Egyszerű fordításból olvassuk a Galata 6:7.
Ne áltassátok magatokat! Istent nem lehet becsapni. Amit vet az ember, azt fogja aratni is.
Amen. Tudnunk kell arról is, hogy kétféle gazdasági rendszer létezik. Az egyik a világ gazdasági rendszere, a másik pedig Isten gazdasági rendszere. Ugye e világ Isten a sátán, tehát nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy az ördög gazdasági rendszerét a szegénység, a nyomor, az adósság jellemzi, és a nyereség, a haszon és a kamat működteti. Hallani nagyon komoly uzsora kamatokat, hogyha valaki ugye magánszemétől kér pénzeket. Isten gazdasági rendszerét a gyarapodás és a bővölködés jellemzi, és a vetés-aratás törvénye működteti. Ha mi Isten gazdasági rendszerére hangolódunk, akkor azt a világ gazdasági rendszere nem képes befolyásolni és nem képes korlátozni. Zsoltárok első fejezet, 1-2 vers.
Áldott ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székébe nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
Amen.
Amen.
A gonoszok tanácsa kifejezés, vagy az istentelenek tanácsa kifejezés a világot szimbolizálja. Azt mondja itt az ige, hogy áldott ember az, aki nem a világi normákat követi. A keresztényeknek miért kellene a világhoz fordulni befektetési tanácsért, amikor a Szent Szellem a legjobb tanácsadónk, akit az Úr Jézus elküldött? Nemrégen Kenneth Copeland május 14-i üzenetének a címe a bővölködés prioritása. A prioritás szó azt jelenti, hogy a rangsorban az első hely. Egyszerű fordításból olvassuk a Máté 6:24.
Egyetlen szolga sem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok egyszerre Istent és a pénzt.
Amen. Amen. Tehát egyszerre, ez egy fontos szó, egyszerre nem lehet Istent imádni és a pénzt is imádni. A mi fordításunkban ott úgy van, hogy Isten és a mammon. A mammonnak a görög jelentése, az első jelentése vagyon, anyagi javak, és a második jelentése pedig az anyagi javak első helyre helyezése és istenítése. Istennek nincs ellenére az, hogyha mi rendelkezünk pénzzel. Csak azt nem szeretné, hogy a pénz rendelkezzen velünk, vagyis uraljon és irányítson bennünket. Nem akarja, hogy a pénz elsőbbséggel bírjon az életünkben, és mi a pénzben bízunk Isten helyett. Miért? Azért, mert tudja, hogy a pénz gyenge Isten. Korlátozott az ereje. Annyit ér, amennyit, és nem többet. Az idősebb korosztály emlékezik még a pengős időszakra. A pengő az úgy elértéktelenedett, hogy amit egyik nap megkerestek fizetést, a másik nap egy levelet tudtak feladni rajta. Tehát a pénz gyenge Isten. Hogyha gyógyíthatatlan betegségből szeretne valaki meggyógyulni, azt nem lehet pénzért megvásárolni. Ha családok esnek szét a pénz azt sem tudja rendbe húzni. De ha Istent keresed először, akkor az ő gazdagsága és jósága az életed minden területére kihat. Isten olyan nagy lelkű, hogy arra vágyik, hogy neked mindenből a legjobb jusson már itt a földön, amiként te is a legjobbat szeretnéd a gyermekeidnek. Azt akarja, hogy minden szükséged túlcsorduló mértékben be legyen töltve az ő gazdagsága szerint. Filippi 4.19-es.
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban.
Amen. Csatlakozz rá erre a tervre azzal, hogy rendbe teszed a prioritásodat, és az elsőt teszed az első helyre. Első helyen keresd Istent és az ő igazságát. Egyszerű fordításból jön a Máté 6.33.
Jól tudja, hogy mindezekre szükségetek van. Isten királyságával és azzal törődjetek, amit Isten igazságossága kíván. Erre törekedjetek mindenek előtt. Isten pedig majd törődik azzal, amire szükségetek van.
Amen. Amen. Ha megfigyeltétek, itt az ige azt mondja, hogy ha mi törődünk Isten dolgaival, akkor ő is törődni fog a mi dolgainkkal. Tehát egy ilyen kölcsönös munkálkodás. A sáfárság keretein belül az legyen az elsődleges fontosságú, hogy Isten álljon az első helyen. Minden más fölé helyezve az Úrra vesd a tekintetedet, és akkor minden szükséged meg fog adatni neked. A kenet, az áldás, mint az előző tanításban is tanultuk, mindig felettünk van. Még egy gazdasági válság idején is. Az Úr egy pénzügyi krízis esetén is el tudja intézni, hogy oda áramoljon a pénz, ahová kell. Itt van példának Heidi Baker szolgálata. Afrikában szolgál a mély szegénységben élők felé, és 100 000 embert lát el élelemmel. Az ő hatalmas hite és az Istenbe vetett bizodalma behozza az ellátást. Tehát az anyagiakért is lehet imádkozni, és be lehet szólítani a szükségleteinket. A hozzád érkező pénz az imáidnak a végeredménye, a benyújtott igénylésedre kapott válasznak a része. Hagyj fel a természetes szintű utakkal, és fordulj a természet feletti felé, a mennyei dolgok irányába. Egyszerű fordításból a Zsoltárok 105.37-es.
Izrael népét pedig kivezette onnan, kijöttek arany és ezüst kincsekkel megrakottan, és egy sem volt köztük gyenge vagy beteg.
Amen. Amen. Izrael népére ítélet szállt, és így kerültek egyiptomi fogságba. Valamit elvétettek. De Isten természetfeletti módon képes volt bőségben kihozni Izraelt a rabszolgaságból, a szegénységből, a megkötözöttségből. Azt hiszem mindenki tisztában van azzal, hogy egy rabszolgának nem szoktak végkielégítést adni. De Isten mégis a javukra fordította a szegénységet, és kárpótolta őket, amit az évek során ugye nem kaptak meg, mert ezüsttel és arannyal vonultak ki Egyiptomból. Zsoltárok 112.7-es.
Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó.
Amen. Hogyha mi megalapozzuk magunkat az igével, akkor a rossz hírek nem zaklatnak fel, mert szilárdon állunk Isten ígéretein. Nem zaklat fel az infláció híre, nem zaklat fel az áremelés, hogy a benzinnek most fölment 50 forinttal az ára az elmúlt 10 napba körülbelül. Nem zaklat fel egy világválság. Csak Isten gazdasági rendszerében lehet sikeresen előre jutni. Ahhoz, hogy isteni módon tudjunk gyarapodni, Isten anyagi rendszerébe kell bekerülnünk. A pénz meghatározott céllal érkezik hozzánk, és nem tehetünk vele akármit. Az első cél a szükségleteinknek a betöltése. Mert hogyha éhen halnánk, akkor nem tudnánk szolgálni az Urat, és nem tudnánk hirdetni az evangéliumot. A második nagy cél az evangélium terjesztése. Akármilyen módon. Osztogatni, beszélni az emberekkel. Mindenkinek a Szent Szellem megmutatja, hogy hogyan tegye. A második pont, kitörés a szegénységből. Olyan mértékben kezd el a vetést, ahol éppen a hited van. Ha valakinek abban van a hite, hogy 100 forintot vessen, akkor ott kezdje. Ha valakinek 5000 forint a hite, hogy az vissza fog térülni hozzá, akkor kezdje ott. Ezt nem mondhatja meg más ember, hogy hol kezdje a hívő a vetését. Isten azt akarja, hogy szabad légy e világ rendszerétől, és az ő biztonságot nyújtó rendszerébe kerülj be. Zsoltárok 66.12.
Embert ültettél fejünkre, tűzbe, vízbe jutottunk, de te kihoztál bennünket bőségre.
Amen. Ez az ige még mindig az egyiptomi fogságról szól, rabszolgaságról szól, mert ott a nép nyakába intézőket raktak, akik ugye verték őket, dolgoztatták őket, irányították őket. Ahogy Izrael népét Isten egyik pillanatról a másikra bőséggel kihozta a szegénység rabságából, te is ugyanígy kijöhetsz a szegénységnek a fogságából. A szegénységből való megszabadulásunk alapja, hogy hiszünk a tizedfizetésnek a 7 áldásában és a tizedfizetésnek a védelmében, valamint a vetés-aratás szellemi törvényének a működésében, hogy amit elvetünk, az megsokasodva fog hozzánk visszatérni. Ne feledd, az aratás mindig vetéssel kezdődik. A kályhának sem mondhatjuk télen azt, hogy adj meleget, és akkor majd kapsz fát. Fordítva működik. Először fát kell beletenni, és utána jön a meleg. De a konyhakertben sem mondhatod azt, hogy adjál zöldséget, hogyha tavasszal nem vetetted el a magját. Másfél évtizede én a következő megvallást teszem, amikor a perselyhez járulok. Mondjuk együtt. Most szabadulok meg az adósságtól és a szegénységtől.
És a szegénységtől.
A tized fizetéssel és az adakozással valójában pert indítunk az ördög anyagi rendszere ellen, azaz a szegénység és a szűkölködés ellen. A növekedést, a természetfeletti erők és a szellemi törvényszerűségek megismerése és működtetése adja. Tehát egyszer meg kell ismerni, utána meg betenni a sluszkulcsot és indítani. Ez azt jelenti, hogy az igét, ahogy megismerjük, meg is cselekedjük, ahogy írja a Jakab levele. Én nagyon szeretném látni, hogy Isten kihoz mindannyiunkat a szűkölködésből, de az áttöréshez idő kell. A mag növekedéséhez is időre van szükség, mert fokozatosan megy végbe a növekedés, míg végül meghozza a termést. Zsoltárok 23.1.2.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Amen. Amen. Isten jó termő talajra vezet bennünket, ahol van megfelelő csapadék, meleg, tápanyag, hogy bőségesen gyümölcsözhessünk, hogy az elvetett anyagiak bőséges termést hozzanak, a Szent Szellem vezetését kell követnünk. Soha ne légy türelmetlen, és ne siess dolgokat meglépni. Aki siettet, az az ördög. A Szent Szellem soha nem kényszerít. Ő a csendes kis hang, aki vezet, tanácsol, de nem sürget. Isten szándéka az, hogy gyarapítson és előre vigyen téged. Mint tudjuk, vannak téves tanítások a vallásban. Az is téves, amikor azt mondják, hogy én az Úrért szenvedek, én az Úrért vagyok szegény, vagy pedig a harmadik téves nézet az, hogy csak a szegények jutnak a mennybe. Ezt tévesen nekem így tanítottak a hitanórán. Mégpedig ugye a szegény Lázár történetéből ezt olvasták ki. Isten soha nem mond csődöt, csak a világ. Aki hozzá kiállt, azt meggyógyítja és gyarapítja. Zsoltárok 57.2.
A magasságos Istenhez kiáltok, Istenhez, aki jót végez felőlem.
Amen. Amen. Heidi Baker bemutatta nekünk, akik ott voltunk, hogy hogyan szokott torka szakadtából kiáltani Jézushoz. Az anyagiakhoz való hozzáférés csak a Szent Szellem által lehetséges, ezért figyelnünk kell rá. Hibát követünk el azzal, ha mi akarjuk kigondolni a megoldást, és megmondani, hogy miként gyarapodjunk. Az elvetett mag tudja, hogy mit kell tennie. A magban nem merül fel semmiféle kétség. Hasonlóan működik a kertben elvetett zöldségmag és a hittel elvetett pénzmag. Ahhoz, hogy Isten királysága tovább épülhessen, pénzre van szükség. És Heidi Baker alkalmán is volt adománygyűjtés. És az egyik szolgálótársam azt mondta, nagyon bölcsen, hogy Heidi szolgálata egy nagyon jó föld. A szolgálatukat anyagilag is szükséges támogatni, nem csak imával, hogy az elveszetteket ki lehessen menteni a pokolba vezető útról, és a gyülekezeti alkalmak során a szenteket ki lehessen képezni az evangélium hirdetésére, és az elveszettek üdvösségre vezetésére. Az evangélium ugyan ingyen van, de a szolgálatok működtetésének költségei vannak. Van egy alapelv, amit már olvastunk, csak az fog aratni, aki vet. De ezt az alapelvet nem mindenki tartja a szeme előtt. Ezért nem mindegy a számunkra, hogy a szolgálatokat ki támogatja. Ezért nem mindegy a számunkra, hogy a szolgálatokat mi támogatjuk, vagy más valakire hagyjuk. Én adom, vagy egy olyan pénzes emberre hagyom, aki ezt könnyebben meg tudja tenni. De ez az utóbbi megoldás a számunkra nem hoz semmiféle aratást, mert nem mi vetettünk. Tehát ugye gondolhatja valaki azt, hogy hát a gipszakabnak bőven van pénze, hát adjon ő a szolgálatok támogatására. De az aratást ő fogja learatni, és nem én. Tehát nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy az fog aratni, aki vet. A Szent Szellem mindig megmutatja, hogy hová, mennyit adjunk. És a Heidi Baker alkalmán azt tapasztaltam, hogy Isten felindította a szíveket az adakozásra. Voltak, akik eldöntötték előre, hogy adnak, nem adnak. Én utaltam előre a jegyvásárláskor az adományomat. De ott a helyszínen a Szent Szellem felindított, hogy támogassam ezt a szolgálatot. Vagy pedig mások is láttam és hallottam, hogy nem a saját szükségeikre gondoltak, hanem arra, hogy megmentsenek embereket. Mert egy gyógyszer ugye 200 forint, ezt mondták. És nekik arra sincs pénzük. Előttem már két lehetőség. Az Úr szolgálatát támogassam, hogy egy szemét, akkor én az Úr szolgálatát helyezem előtérbe. A kettő közül választanom kell. Az ördög az, aki vissza akar tartani bennünket a vetéstől, mert ő soha nem mondja azt, hogy vess. Aki mondja, hogy vess, az a Szent Szellem. Azért nem mondja az ördög, hogy vessünk, mert ő tudja, hogy Isten a magjainkat meg fogja sokasítani. Márk 4-es, 26-28-ig.
És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban.
Amen. A vetés aratás csak akkor működik, hogyha azt hiszed a szívedben. És ez lényeges dolog. A mag nem tudja, miképpen történnek meg a dolgok, A magban benne van a program, hogy gyökeret hajtson, szárat növeljen, termést hozzon. A példázatban a mag az ige, a föld pedig az ember szíve. Azt tanácsolom, hogy soha ne menj ki mag nélkül a szántóföldre. Azaz, ne menj ki az utcára úgy, hogy ne legyen nálad újság, szórólap, kártya, pénz, mert soha nem tudhatod, hogy mikor kell szolgálnod valaki felé. Istentől számtalan lehetőséget kapunk különböző területeken. Így például a bővölködésünk céljából szántóföldeket mutat nekünk, hogy elvethessük a pénzmagjainkat. Az adakozás és a vetés egy lehetőség a gyarapodásunk érdekében. A mennyei atya a jelenleginél sokkal többet szán nekünk, s ha mi hittel elkezdjük az adakozó életet élni, mindezt meg is fogjuk tapasztalni. Példabeszédek 8.21-es.
Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.
Amen. Ez a vége nagyon jó hangzik. Köszönjük meg az Úrnak. Köszönöm, Uram, hogy megtöltöd az erszényeimet.
Megtöltöd az erszényeimet.
És nem is egy erszényről beszél. Több számban van. Szükségünk van a gyarapodó keresztény életre, hogy figyeljenek ránk az emberek. Az interneten van egy kis videó egy 6 éves kislányról. Kísérletképpen kamerával figyelték, hogy mi történik akkor, hogyha csinosan felöltöztetik. Oda mentek hozzá az utcán, megkérdezték, hogy eltévedtél, hány éves vagy, ki vagy. Aztán a sminkesek beöltöztették egy csavargó kislánynak, arcát bemaszatolták, olyan ruhát adtak rá, ami egy csavargó. Senki nem ment hozzá. Aztán a szép kislányt beküldték egy étterembe. Két hölgy mellé leült, kedveskedtek neki. De amikor bement a topis ruhába, akkor szóltak a pincérnek, hogy vezesse ki. És a kislány ezen annyira lelkileg nem tudta folytatni a forgatást. Tehát ennyire számít a külső például, a világnak. Tudjátok, a Lukács 16-ban ott van ugye a gazdag és a Lázár története. A pokolban levő gazdag küldte volna a rokonaihoz az Ábrahám kebelé levő Lázárt, hogy tegyen nekik bizonyságot arról, hogy a pokol és a menny valóságos hely. De ennek voltak akadályai. Egyrészt, a szegény nem tud bizonyságot tenni, mert nem figyelnek rá az emberek. Ez a kis videó ezt mutatja. Másrészt, az elhunytak szellemei nem jöhetnek vissza a földre. Én hallottam erről tanítást, még Pesten, hogy nincs megengedve, hogy az elhunytak szellemei visszajönjenek és kísértsenek. Azok egy démonok, akik kísértenek. Kiadják magukat az elhunyt embernek. Viszont itt, ebből az igéből most kijelentésképpen kaptam meg, hogy az elhunytak szellemei nem jöhetnek vissza a földre. Az egy más dolog, hogyha Isten megengedi, hogy álmodjunk velük. Harmadik pont. A hatalom helyén. Nekünk is el kellene foglalnunk a hatalom helyét, hogy áldásokban járhassunk. Azt tudjuk, hogy Jézus hatalma a mi hatalmunk. Jézus bővölködése és adakozása legyen a mi példaképünk. Tudjátok, hogy mi bizonyítja Jézus gazdagságát? Az, hogy volt neki pénztárnoka. Egy szegény embernek nincsen pénztárnoka. János 13.29.
Némelyek ugyanis állíták, mivel hogy az erszény Júdásnál volt, hogy azt mondaná ki Jézus, vedd meg, amikre szükségünk van az ünnepre, vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.
Tehát Júdás volt a pénztárnok. Amikor megérted ezeket a szellemi alapelveket, akkor kikerülsz a félelemből és a szegénységből. A magként elvetett pénz tudja, hogyan kell növekednie és termést hoznia a számodra, ezért ne okoskodj ki, hogy honnan jöhet az ellátás. A Zsidó 11.6-ban olvassuk el azt, hogy Isten egy megjutalmazó Isten.
hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik.
Amen. Amen. Isten, hogyha a legdrágábbat, az ő fiát, és a Szent Szellemét is nekünk adta ajándékul, akkor hogy ne adná oda nekünk az anyagiakat is? Isten megjutalmaz és fölemel, hogyha készségesek és alázatosak vagyunk. Ezt olvastuk előzőleg az Ézsaiás 1:19-ben. Ha engedelmesek leszünk Istennek, akkor majd elkezdenek pozitív változások jönni a pénzügyeinkben is. Isten nekünk szeretne adni minden jót, csak nekünk meg kell tanulnunk elvenni, elfogadni. Róma 8:32.
Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk.
Amen. Amen. Ha ezt Isten megteszi az égi madarakkal, akkor mennyivel inkább gondoskodik az ő fiairól? Ezt otthon megnézhetitek a Máté 6:26-ban, de ismeritek az igét szerintem. Isten egy jó Isten. Ő adni akar, nem elvenni. Gyarapítani szeretne, és mindent a javunkra fordítani. Róma 8:28.
Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak.
Amen.
Amen.
Isten annyira bővében van minden jónak, hogy akik benne bíznak, semmit sem nélkülöznek. Tegnap egy csodálatos tanítás volt Pesten, és egy csodálatos példa, hogy mi az, hogy bizalom. A Horváth Betty szolgált, és a óvodás korából hozott egy példát, hogy félnapos óvodás volt, hogy 12-kor ment haza. És a többieket lefektették, őt meg leültették a székre, és ő mereven nézte az ajtót, hogy mikor jön az apukája. És egyik alkalommal egy picit késett. És a óvónénik le akarták őt is fektetni, mert látták, hogy le akar dőlni a székről. De ő határozottan és egyértelműen kijelentette, hogy apukám jön értem, mert megígérte. És abból nem engedett. És megjött érte. Tehát ugyanígy kell a mennyei atyánk ígéreteit is megragadnunk és kiállnunk mellette, hogy Isten ezt megígérte nekem az igében. És ebből nem engedek. Alsó tagozatos voltam, amikor anyukám segíteni akart egy házi feladatnak a megírásában, de valószínű, hogy valami más módszert akart mondani nekem, mert én kötöttem az ebet a karóhoz, hogy nem, nem úgy, tanítóbácsi így magyarázta. És nem engedtem abból, amit a tanítóbácsi mondott. Ennek a jóságosságnak mi lehetünk az egyetlen akadályai. Ha nem hiszünk abban, hogy az elvetett magjaink kamatostól visszatérülnek. Egyszerű fordításból jön a példabeszédek 3. fejezet, 5-től 7-ig, és a 9-es 10-es.
Bízz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismerd fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Ne képzeld magad túl okosnak, hanem tiszteld és féld az örökkévalót, a gonosznak pedig fordíts hátat. Tiszteld az örökkévalót vagyonodból, minden jövedelmet színe javából, akkor gabonával telik meg éléskamrád, szőlőprésed mustot áraszt.
Amen. Az ördög szegénységben akar tartani a fizikai világban, de az Úr áttörést ad nekünk anyagi területen is, a természet feletti síkon, hogyha mi engedelmesen vetünk. Szintén az egyszerű fordításból a Zsoltárok 37-ben, Zsoltárok 37, 5-ös vers, és 7-től 9-ig.
Bízd rá minden dolgodat, benne bízd, majd ő véghez viszi. Nyugodj meg, és várd az örökkévalót. Ne bosszankodj, mikor a gonoszoknak valami sikerül. Ne mérgelődj, ha tervük megvalósul. Csillapodj le, nyugodj meg. ne haragod vezessen, abból csak baj származna, mert a gonoszok mind elpusztulnak, de akik az örökkévalót várják, öröklik a földet.
Amen. Itt egy nagy örökségről van szó. A felolvasott példabeszédek és a zsoltárok között egy párhuzam található. Szinte hasonlóról beszél mindkettő. A szellemi szemeinket meg kell nyitni ahhoz, hogy az anyagiak terén is meglássuk a kiutat. Ehhez meg kell újítani az elménket, hogy igei módon tudjunk gondolkodni. Mert amiről gondolkodunk, abban fogunk hinni. És amit hiszünk a szívünkben, arról fogunk beszélni. És az elvetett szómagok pedig ki fognak kelni. Szép virágok formájában, vagy bogáncsok formájában. Korlátoktól mentesen kellene élnünk. A kereszténység egy olyan életforma, amit naponta kellene élnünk. A pénzügyi területen kétféle korláttal is találkozhatunk. Az egyik az ördög korlátja, a másik pedig saját magunk korlátai. Isten képes mindent megtenni értünk, de mi korlátozhatjuk őt az ellátásunk területén is. A korlátainknak két fő területe van. Az egyik a meg nem újított gondolkodásból fakad. Ugyanis sok esetben mi magunk hozunk az elménkben korlátokat. Nem merjük elhinni Isten ígéretét, vagy mi találjuk ki a megoldást fejből, hústestből. A másik korlát pedig az, hogy gyakran a láthatókra nézünk Krisztus helyett. És a keresztények szokták énekelni a Samsem éneket. Samsem, nincs egy vasam sem. Ha így folytatod, nem is lesz. Mert a rossz mag ki fog kelni. Ez nem azt jelenti, hogy ha imatámogatást kérsz, akkor nem mondhatod el, hogy ezért imádkozzunk, hanem itt arról szól, hogy fűnek, fának, úton, útféle, mindenkinek arról beszélnek az emberek, hogy jaj, de rosszul megy. Tehát a rossz mag is ki fog kelni. Tehát ha valaki azt énekli, hogy Samsem, nincs egy vasam sem, akkor az a mag ki fog kelni neki. A korlátok megszüntetéséhez meg kell törni a szegénység szellemét, az egy démon, és az anyagi korlátokat. Először a magunk korlátaitól kell megszabadulni, mert az sokszor nagyobb probléma, mint az ördög okozta korlátok. Tehát sok esetben a keresztény nagyobb probléma saját maga számára, mint az ördög. Zsoltárok 112-ben 1-től 3-ig.
Áldott ember az, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hatalmas lesz annak magva a földön, az igazak nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.
Amen. A megigazultság alapján törvényes jogunk van bizonyos dolgokhoz, például a gazdagsághoz, a bőséghez. Támad meg a hiányt. Állj ellene a szegénység szellemének. Ugyanakkor vonzad magadhoz a gazdagságot. Szólítsd be a hit szavaival az életedbe a világ gazdagságát, a tenger kincsőzönét, a gonoszok javait, mindezt a Szent Vér alatt, a szolgálóangyalok segítségével és a Szent Szellem ereje által. És ezt igével is alátámasztjuk. Ézsaiás 60. fejezetében az 5. vers.
Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága.
Amen. Amen. Ez benne van az imakönyvünkben is. A másik pedig a példabeszédek 13-22.
A jó örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig eltétetik az igaz számára.
Amen. Hát alapelv az, hogyha a szülők, nagyszülők ugye meghalnak, akkor örökség száll ugye a gyermekekre, unokákra. De a vége, hogy szólt, hogy a bűnösök, az elveszettek javai eltétetnek a megigazultak számára. Azaz nekünk. Ez egy nagy igazság. Ugye mondtam, hogy a világ gazdagságát, a tengerkincsözönét és a gonoszok javait be lehet szólítani, de hozzáteszem még, hogy mindannak a hétszeresét visszakövetelhetjük, amitől az ördög meglopott bennünket. Van olyan pásztor, aki már egy nagyon komoly listát állított össze, hogy az ördög mennyivel tartozik. Olvastam egy cikket, hogy vannak multi gazdag emberek a Földön, és ha ők nem Krisztushoz tartoznak, akkor ez a példabeszédek 13-22 vonatkozik rájuk, hogy a gonoszok javai áttétetnek az igazak számára. Úgyhogy az ilyen multimilliómos emberek pénzét beszólítjuk Jézus nevében, Krisztus testébe. A szentekhez, a szolgálatokra. Isten gyarapítani akar, akár ezerszeresen is, de ehhez meg kell tanulni átvenni az áldásokat. Ezt a Zsoltár 144.13 alapján otthon megnézhetitek, hogy ezerszeresen is képes gyarapítani Isten. Sajnos azért kell kihangsúlyoznom azt, hogy meg kell tanulni a szenteknek átvenni az áldásukat, mert ezt nem mindenki érti meg, vagy nem mindenki tudja megtenni. Nem minden keresztény tud elfogadni. Pedig, hogyha egy másik ember valamit ad nekünk, nektek, vagy nekem, akkor azt kell látnunk benne, hogy Isten azon az emberen keresztül küld nekem valamit. Nekünk a csúcson kellene lennünk anyagilag, mert Isten feljétett bennünket, nem pedig farokká. Ezt megint otthon megnézhetitek az 5 Mózes 28.13-ban. Istennél nincsenek korlátok. Az áldás nagysága a mi elfogadó képességünktől, azaz a hitünk szintjétől függ. Szabadságra kell törekednünk az anyagiak területén is, és nem napról napra kellene élnünk. Lukács 4.18.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
Amen. Amen. Van egy téves szemlélet a szentek között, hogy nekem csak annyi legyen, amire nekem szükségem van. De az ilyen szemléletű ember nem gondol a vetésre. Kérhetünk két dolgot. Kérhetünk Istentől ellátást, hogy legyen mit ennünk, meg a számláinkat tudjuk rendezni, és kérhetünk vetőmagot. Ez két különböző kategória. Tehát aki vetni szeretne, és úgy gondolja, hogy ez nem elegendő, amit ő eddig meg tudott tenni, kérjen vetőmagot Istentől. A hitünk határait az anyagiak területén is kiszélesíthetjük. Ezt az Izsaiás 54.2-re alapozzuk. Isten természetfeletti módon a kenet által töri meg a kötést felettünk, hogy mi szabadok lehessünk. Ezt olvastuk a Lukács 4.18-ban. Semmit se emberektől várj, mert a mi ellátásunk forrása Isten, a mennyei apukánk, aki különböző csatornákon keresztül tud megáldani bennünket. Lukács 6.38-at ismeritek, de olvassuk el. Ez a vers arról szól, hogy embereken keresztül tud Isten ellátni bennünket. Lukács 6.38.
Adjatok, néktek is adatik, jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, szénig teltet adnak az emberek a ti öletekbe, mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amelyel ti mértek.
Amen. Amen. Tehát fontos a mérték, hogy mi milyen szívvel, milyen mértékkel vetünk, mert azt kapjuk vissza megnyomottan, megrázottan, amikor egy zsákot megtipornak, és még több férjen bele. Itt azt mondja az írás, hogy Isten embereken keresztül küld áldást, és így jön el a te gyarapodásod napja is. Az áldásokat nem lenne szabad például munkahelyhez kötni, vagy személyekhez kötni, mert Isten számtalan más úton tud gyarapítani. Például egy munkahelyen nem szabadna az áldást ahhoz kötni, hogy kapok-e jutalmat, kapok-e fizetésemelést. Természetesen nem arról szól, hogy a szentek ne menjenek el dolgozni, csak nem az az egyetlen forrás, ahogy Isten el tud látni bennünket. Nézzünk egy példát az Ószövetségben, majd az Új Szövetségben. Az Ószövetségben Isten illés ellátását hollókon keresztül biztosította. 1 Királyok 17-ben ezt megtaláljátok. Most pedig olvassuk el a Máté 17-ben 24-től 27-ig. Itt Péter kapott ellátást Jézustól. Máté 17, 24-től 27-ig.
Mikor pedig eljutottak Kapernaumba, a két drachmaszedők Péterhez mentek, és mondták néki, a ti mesteretek nem fizeti-e a két drachmát? Mondta, de igen. És mikor beméne a házba, megelőzte őt Jézus, mondván, mit gondol Simon, a föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktól-e, vagy másoktól? Mondanéki Péter, az idegenektől, mondanéki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vesd be a horgot, és vont ki az első halat, amely ráakad, és felnyitván a száját, egy státert találsz benne, azt kivévén, add oda nékik, érettem, és te éretted.
Amen. Amen. Tehát az előbbi esetben, ószövetségi esetben hollókon keresztül jött az ellátás. Jézus Pétert egy halon keresztül áldotta meg, aki a kifogott hal szájában talált egy aranypénzt, és azt adófizetésre használta fel. Péter engedelmes volt, mert kifizette azt, ami jár. És mit kapott ráadásként? Megehette a halat. Ne korlátozd magad, ezért add meg mindenkinek azt, ami jár neki, hogy te áldott lehess. Róma 13:7.
Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet.
Amen. Amen. A félelem az Isten félelmet jelent, tehát nem a rettegés és félelmet. A római levél 13. fejezetének az eleje arról szól, hogy Isten alapította meg az államaparátust, hogy legyen, ki irányítsa az embereket. És ebbe beletartozik az adófizetés. Márpedig nagyon sok ember szeretné az adót eltusolni, de az nem igei dolog. Tehát, hogyha áldottak akarunk lenni, akkor fizessük meg az adót is. És mindazt, amivel tartozunk, amit leír a törvény. Utolsó igénk a János 8:32.
És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.
Amen. Amen. Tehát ismerd meg az igében rejlő igazságot, és az igazság megismerése tesz szabaddá benneteket. Kihangsúlyozom, hogy nem az igazság tesz szabaddá, mert az igazság a Biblia, és ha fönn van a polcon egy évig, akkor nem fogod megismerni. Tehát itt egy szót be kell tenni, hogy az igazságnak a megismerése, az pedig úgy jön hozzánk, hogy elővesszük az írásukat, hallgatjuk a tanításukat, eljárunk a gyülekezetbe. Tehát önmagában az igazság, ha a polcon van, nem tud szabaddá tenni. Csak az igazságnak a megismerése. Úgyhogy ássátok bele magatokat az igazságba, jó mélyen. Ezt kívánom. Halleluja. A Jézus Krisztus szent nevében köszönjük, Atyám, a mai alkalmat, köszönjük a Te jelenlétedet, a Te dicsőségedet, és hálákat adunk, Atyám, hogy Te kedvessé teszel bennünket minden ember előtt, hogy szolgálhassunk feléjük, és elénk hozod a nyitott szívű embereket. Kiárasztjuk kijelentés, bölcsesség, tisztálátás szellemét, és kérdetjük, hogy lehullott a sötétség leple a szemekről, és meglátják Isten dicsőségét, és hozzátérnek. És a gyülekezetek naponta növekednek az üdvözülőkkel a Jézus nevében. Hálákat adunk, Atyám, hogy az Úr Jézus Krisztus elhordozta a betegségeinket, a fájdalmainkat, és megköszönjük, hogy szabaddá tett minden átoktól, minden fájdalomtól, minden tünettől, és kérdetjük, ez alapján mi szabadok vagyunk, és azok is maradunk, mert a megváltás tényét semmi nem tudja megváltoztatni. Kiárasztjuk a feltámadás erejét, a gyógyító kenetet, és a kenet a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig átjárja a testünket. Isten dicsősége áramlik az ereinkben, és eltakarítja a nem odavaló dolgokat, helyreállításokat profétáljuk a testek felett a Jézus nevében. A szervekben, az izületekben, a csontokban, mindenhol Isten dicsősége árad. És köszönjük, Atyám, hogy a Te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy veled együtt járhatunk. És köszönjük, hogy megmutatod nekünk a Te akaratodat, hogy miben akarsz bennünket használni. A Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük neked, Atyám, a gondoskodásodat, az ellátásodat, amit Te túlcsorduló mértékben árasztasz ránk. És köszönjük, hogy megtanítasz bennünket arra, hogy hogyan tudjuk ezt átvenni, akár az egészséget, akár a gyógyulást, akár az anyagiakat. Köszönjük, Atyám, hogy a Te szeretett gyermekeid vagyunk, és a Szent Szellem szeretete szorongat bennünket, amit tovább tudunk adni másoknak is, a Jézus nevében. Amen.
Amen. Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szívben, mindjárt a reggelbe, mert lobban csalánkra szívünkre, szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, hadd ezt nekünk, Urunk, hadd legyünk testvéri szívben, minnyája legyen bennünk, lobbantsa lángra szívünket, szeretetet, szeretetet. Yeah.